Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dőjte Csaba Ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetés felvételről hallják. Mi áradban?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát ugye nagy bőjt van, és ilyenkor hát misszióba szoktunk mi menni. Több templomba is, közösségbe is meghívtak, hogy hát segítsek az embereknek egy tavaszi nagy takarításba, egy húsvétre való felkészítésbe. És hát így kerültem önökhez is.
Bírja fizikailag? Mert látom a programjából, hogy ez sűrű.
Végülis az ember azt csinálja, amit szeret, mivel örömét leli, akkor az nem is olyan nehéz. Tehát én nagyon-nagyon szeretem hát az embereket, szeretem őket biztatni, bátorítani, hát jó drukker hangulattal vagy lelkülettel járom körbe így a közösségeket.
Hogy érzi meg, vagy honnan tudja, hogy egy-egy közösség milyen fajta biztatásra számít? Mert én úgy képzelem, de lehet, hogy tévedés, hogy ez akár országonként, városonként, még falunként is változhat.
Hát ugye egy klasszikus templomba az úgy folyik, hogy az ember előre beül egy órára, legalább egy két órára gyóntatószékbe, és akkor négy szem közt minden ember elmondja a gondjait, bajait, örömeit, hát inkább a fájdalmait, ugye. És akkor logikus, hogy a misén, a szentbeszédben az ember erre próbál reagálni, tehát hogy tudom, ami leggyakrabban elé jön, de hát hogyha annyira valaki a nemzet az ütőerén tartsa kezét, mint mondjuk én is, tehát annyi szegény, bajba lévő ember kopogtat, zörget, akkor azért tudom, hogy hát a veszekedés, a egymással való torzsalkodás, hát ez a házasságunknak fele felbomlik, Magyarországon is, tehát azért tudom, hogy hát ezek nagyon súlyos sebek, aggódnak az emberek a holnap miatt, ugye bankok miatt, eladósodottság miatt, tehát én így ilyen értelemben ezek szinte minden nap elé jövő problémák, de azon kívül is hát sok más téma van, amit jó megpendíteni.
Jó néhány évtizede csinálja ezt. Változott az emberek gondja ez alatt az idő alatt?
Most én úgy gondolom, hogy mindig is voltak problémák, azt Jézus úgy fejezte ki, hogy szegények mindig is lesznek veletek, tehát én azt hiszem, hogy vannak olyan emberek, akiknek az élete megfeneklik, és ilyenkor, hogyha az őket segíti az ember egy-egy ilyen gödrön keresztül jutni, akkor megint lendületet tud venni az ő életük, tehát hogy azt látom, hogy ugye, hogy valaki elesik, eltörik a lába, vagy mit tudom én, gondja van, mindjárt jön a mentő, és pillanatok alatt a fizikai testi gondjaiból próbálnak segíteni. Most úgy látom, hogy ha valaki szellemileg, vagy önmagába erkölcsileg megbicsaklik, akkor olyan könnyen keresztül lépünk rajta. Tehát sokszor elmondta, hogy az állam pragmatista szempontból is többet kéne foglalkozzon ilyen téren velünk, mert hát ugye egy hihetetlen befektetés, hogy valakit felneveljünk 18-20-25 éves korig, és akkor, hogyha az illető nem tud megoldani egy-két kérdést, akkor olyan könnyen magára maradt. Tehát ezt kicsit úgy fogom fel, mint hogyha én vennék egy autót, és az egyik kanyarba kidurran a kerekes, akkor
ott
hagynám. Tehát, hogy az állam nagyon sok embert így ott hagy, tehát hihetetlen befektetéssel, több egy-két egyetemmel is, meg minden, és akkor hogy mondjam, ő elbizonytalanodik, vagy nem lát jövőt maga előtt, és ül a harmadik, negyedik emeleti lakásába, és duzzog, és jó lenne ezt kipiszkálni, és hát a fősodrásba visszavinni, hogy alkosson, hogy adófizető állampolgár legyen. Tehát csupa pragmatista szempontból is ez fontos lenne.
Jó, azt értem, hogy az államnak miért volna fontos, de nekünk miért nem fontos? Hát a mi szomszédunk nem az állam szomszédja.
Én azt látom, hogy van egyfajta ilyen, hogy mondjam, hát hogy nem akarok beleszólni más életébe, jaj, hát diszkréció, meg hasonló, tehát hogy régebben az emberek bátrabban egymás hónya alá nyúltak, tehát hogyha valaki hívott, hát akkor a szomszédok erről elmondták a véleményüket, vagy hogy mondjam, hogy valaki verte feleségét, akkor hozzaszóltak, szóval nem olyan rég fogadtam be egy kislányt, hatodikos volt, és végül is kiderült, hogy a mostó apukája hozzapiszkált ez a leányzóhoz, és aztán az is kiderült, hogy a polgármester, iskolaigazgató, szinte mindenki tudott a faluban róla, de hát ugye ez olyan kényes kérdés, meg nem tudom miféle, tehát hogy én azt gondolom, bátrabban kellene egymásra figyeljünk, tehát nem rossz szándék, hogy a másiknak fájdalmat okozzunk, vagy feljelentsük, vagy nem erre gondolok, hanem egyszerűen hát a a közösségnek a lendülete kellene jobban sodorja a megfeneklett embereket.
Akárhány interjút olvastam önnel, soha nem tudta sem ön, sem a munkatársaim megmondani, hogy most éppen hányan vannak, mert hogy jönnek, mennek. Tud egy közelítő számot mondani?
Hát ugye a Szent Ferenc Alapítványnál az elmúlt 20 évben összesen 486 valami ilyesmi gyerek fordult, vagy 4860 körüli gyerek fordult meg, most ebből 2300 egy néhány van jelenleg is bent az intézetbe. 65 helyiségbe tevékenykedünk, tehát hogy hát a statisztikák fényében ez körülbelül így hangzik. Plusz-minusz 5-6.
Plusz-minusz 5-6? Ez napi mozgás?
Nem, hát ez most úgy van, hogy nem csak egyedül én fogadhatok be gyerekeket, hanem mindegyik háznak megvan a maga élete. Most persze az lenne jó, hogy a családokat talpra állítsuk, és akkor a szülő utána jöjjön a gyereknek, és elvigye. Tehát, hogy nekünk nem kudarc az, hogyha egy gyereket, mondjam, a szülő, anyuka, apuka új családot alapít és hazaviszhet, hanem sőt az győzelem. Úgyhogy ez lenne jó, hogy lehetőleg egy gyerek az intézetben töltött évek még kevesebb legyen, tehát hogy na most ez lenne a cél.
És ez hogy látja az utóbbi 20 évben kezd működni? Mert példákat mindig szokott mondani a 90 éves bácsira, aki elmegy a gyerekért és esténként hazaviszi, de hát nyilván azért mond ilyen példákat, mert ez nem általános.
Hát az a gondom nekem, hogy úgy látom, hogy valamilyen módon a kommunizmusban most lehet, hogy sokan megbotránkoznak, de nagyon volt a fegyelem. Tehát, hogy a gyerek, hogyha nem járt iskolába, akkor tanító utána ment. Tehát, hogy hátrabban beleszóltak egymás életébe ilyen téren az emberek, és így kevés, sokkal kevesebb kisodródás volt. Tehát, hogy most ugye olyan szülők hozzák hozzánk a gyerekeiket, akik ebbe a demokráciába nőttek fel. Tehát jön egy 21 éves anyuka, három gyerekkel, hát az ember ránéz és érzi, hogy ez 9. osztályban ezt az anyukát be lehetne íratni, de nem képes arra, még arra se, hogy önmagát ellásson. Aztán három nap múlva elé kerül a férje is, mit tudom én, karikákkal a fülibe, felzselézett hajjal, mit tudom, 4 centis talpú cipőbe is, azt mondja, nincs munkahelyet. Mondom, ne haragudjál, össze szoktak madárijesztőt keresni mostan. Tehát dolgozni akarsz valahol, hát nagyon nehéz, tehát iskolád nincs, most így nehezen fog téged valaki alkalmazni, tehát legalább akkor na, hát Erdélyben konzervatívabbak egy kicsit az emberek, tehát hogy szedd össze magadot, és hát akkor inkább sikerül, de nem bízok benne, és akkor ott van ez a két apas anya, és én befogadom a három gyerekét, mert nem szeretném, hogy most mit tudom én, a gyerekek szenvedjenek.
De egész biztosabban, mindvégig szilárdan biztosabban, hogy ezzel jót tesz, hiszen más baját veszi a nyakába, és édesapja egyiknek sem lehet.
Igen. Tehát úgy van, hogy hát a román törvények alapján, hogyha valaki írásba kéri, jelzi azt, hogy hát, hogy gondjai vannak, és a gyereknek fizikai, szellemi, lelki, anyagi élete, léte veszélybe van, akkor az embernek, hogy mondjam, lépnie kell. Tehát, hogy sajnos ugye itt Magyarországon is történik olyan, amikor egy-egy szülő jelzi ide-oda, hogy gond van, probléma van, és hát aztán, ha nem segítenek, akkor nagyon könnyen, tehát egész drasztikus megoldások útjára tud ő lépni. Tehát, hogy mit tudom, Erdélyben is volt olyan is, aki mondjam úgy kivégezte a saját gyerekeit, meg szörnyű dolgok tudnak történni, tehát ezért na most, ha jön egy anyuka 4 gyerekkel, napukban történt, hogy a férje őt késsel hajkurázta, hogy a 3 éves gyereknek a nyakához oda tette a kést, és zokogott, és ilyesmi, tehát ilyenkor az ember na persze, az lenne nagyon jó, hogy mondjam úgy lenne egy olyan intézmény, ahova én ezt az apukát, mit tudom én, nem hogy feljelentem, s rendőrség, s ilyesmi, mert ez az egy más módszer, hanem hogy legyen egy otthon, ahova befogadnak egy férfit, és azt mondják, na kicsi szívem, hogyha te még úgy igazából nem tudsz apa lenni, gyere, megtanítunk, hát ez egy világra szóló dolog, gyere, reggel 7-kor föl énekelünk, egy kicsit kapálunk, vagy havat hányunk, vagy valami hasonlót, hogy egy kicsit vegye fel a lendületet, vagy na, most az a bajom nekem, hogy én nem tudom, itt lehet Magyarországon van, de Erdélyben én nem tudok egy telefonszámot, amit felhívnák, és azt mondanák, hogy ezt a 24 éves férfit befogadják most egy hónapra, hogy
én sem tudok róla.
Hogy felkészítsék arra, hogy igenis, hát egy asszonnyal, gyerekkel, családdal, hogy kell bánni, hogy ő tényleg nem az, hogy mint apa legyen, hanem hogy hát ezt a funkciót, tehát hogyha én autót akarok vezetni, ugye egy teherautó, tehát egész komoly felkészítés után oda is engednek, és meg is tudom ezt csinálni. Mostan persze a társadalomnak, az iskolának végül is egy hihetetlen drága a tanügyi rendszer tart fent az állam, magyar is, a román is, tehát az lenne a feladata, hogy az életre kvázi felkészítse a fiatalokat, tehát hogy én ha tudom, hogy egy olyan autót kell tervezzek, ami az északi sarkon mínusz 60 fokba kell beinduljon, akkor hát a cég, ha nem tud 100 olyan autót csinálni, mivel 100 beindul, hát akkor elég nagy gáz van, nem? Tehát Romániában sajnos 64% a gyerekeknek a tavaly az érettségén megbukott. Tehát ez sok mindent elárul, tehát, és az a szörnyű, hogy végül is nem váltanak le senkit a tanügybe, tehát hogy most nem vádolok senkit, csak hogy sok olyan fiatal kerül ki az életbe, aki nem tudja, mi az élet értelme, az életének az értelme, nem tudja, merre induljon el, nem tudja, hogy oldjon meg alapvető kérdéseket, tehát akkor én hosszú éveken keresztül az iskolában mire készítettem fel?
Visszafele sem működik a nevelés? Az önöktől a családba visszakerülő gyerekek nem tudják magukkal hozni a szülőket, mert van, aki ebben azért bízik.
Hát úgy gondolom, hogy nagyon sok százalék tényleg eredményes a nevelés, tehát hogy az iskola is azért nem 100%-ban logikus, hanem nagy-nagy arányban jól végzi a dolgát, de van egy olyan réteg, amelyiknek ez nem elég. Most a mi részünkről, hát persze az egyház is bíztat, bátorít, lelkesít, hogy mondjam, de úgy látom, hogy nagyon elindult ez a mai világ egy kicsit olyan anyagi, individuális irányba, hogy mindenki a saját szempontjait nézi, és így könnyen megfeledkezünk egymásról. Tehát én mindig szoktam mondogatni, hogy ugye más iskolához viszonyítva, hát azok mindig a névsor, az a legjobb gyerekeket, tehát hát a ranglista első helyzetteit fogadják be, hát mi mindig a legutolsókat fogadjuk be, tehát akik bajban vannak, tehát azokkal kerülök kapcsolatba, és azt látom, hogy sajnos ez a réteg nagyon vastag, és folyamatosan szerintem vastagodik.
Romániában vagy úgy általában látja ezt vastagodónak?
Hát most én, ugye itt Magyarországon nincs akkora rálátásom a dologra, de hát én gondolom itt is gondok vannak.
Hogyan tud együttműködni a román intézményekkel, hatóságokkal? Az eleje konfliktusos volt, arra emlékszem.
Hát 90-es évek elején ugye hát civil a pályán, és még magyarul is beszél meg. Hát ugye akkor állami monopól volt a gyermekvédelem, tehát hogy az iskola maga, tehát Romániában egyetlen felekezeti iskola nem volt 90 előtt. Itt még volt egy pár egyházi iskola. Tehát egy, hogy mondjam, egy kicsit irritálta, mit tudom, bármilyen világi, vagy még menetetében, még magyarul is beszél, persze, hogy ez gondot jelent nekik. Na mostan én úgy látom, hogy hál' Istennek nagyon jó viszony lett, tehát ott én is kaptam mindenféle pedagógiai, meg díván díszpolgár is lettem, úgyhogy úgy tűnik, hogy a román hatóság is nem csak, hogy segít anyagilag, hanem elfogad, és hát partnerként tekint ránk, nem olyan rég volt a Szent Ferenc alapítványra, egy nagyon-nagyon szép, meglepően szép írás jelent meg az egyik legnagyobb román napilapban.
És nem érzi ugye a román állam részéről, hogy azon a területen, ahol az alapítvány dolgozik, megoldottnak látják a problémát? Magukra hagyják, csinálják? És akkor addig se kell nekik csinálni semmit?
Hát de most a Románia egy 23 milliós ország, tehát logikus, hogy ez olyan vékony az, amit mi csinálunk. Tehát én sokszor elmondtam, én meg vagyok győződve, hogy se a magyar állam, se a román állam, se az egyházak szociális kérdést nem tudják megoldani. Tehát ami nagyon fontos lenne az, hogy nekem talán egyetlen célom, hogy megtapasztaltassam az emberekkel, hogy jó dolog jónak lenni, jó dolog egy ilyen bajba lévő gyerekhez lehajolni, és eredményesen lehet változtatni, hogy ez a szegény koldus gyerek az semmivel nem másabb anyagból van teremtve, mint bárki más. Tehát Istennek nincs külön bilie, amiből teremti a gazdag emberek gyerekeit, és egy a másik a szegény emberek gyerekeit. Ugyanabból az anyagból teremti minden embert a Jóisten. És épp ezért, hogy mondjam, én szeretném biztatni az embereket, hogy merjenek lehajolni egymáshoz. Tömbházba, lépcsőházba, ott a faluba, ahol élnek, rokonaik között. Hát vegyék észre, ha valaki lemaradt, ha valaki, mit tudom, kisodródott a partra, hogy nyúljanak utána. Tehát olyan akkora szép, olyan szép az, hogy a kutyák, a macskák, háziállatok fel, ilyen nagy nyitás van a mai ember életébe. Nem tudom, hogy hát az lenne valahol a győzelem, hogyha így, valahogy milyen hasonló módon mernénk, tudnánk, akarnánk, tehát hogy mondjam, a bajba lévő ember felé is, hát mit tudom, kinyúlni.
Azt tudom, hogy mennek az alapítvány különböző házaiba máshonnan, Magyarországról is, Szlovákiából is, mindenhonnan emberek, de mi a tapasztalata? Ők a saját lelkiismeretüket megnyugtatni mennek, vagy felfedezik magukban azt a jóságot, amiről most beszél?
Tehát egyfelől van egy hihetetlen nagy keresés a mai emberbe, tehát egy nyitott és keresés, tehát úgy nagyon sok világnézet, vagy mit tudom én, lecsengett az utóbbi időbe, tehát ugye a Szent Atya mondta, hogy marxizmus úgy lecsengett, de én azt gondolom, hogy még sok más ilyen izmus is kifulladt. Na mostan az emberek azért keresnek valami iránytűt, ami alapján ők dönthetnek, és a fiatalok, hát biztos egyfajta nagy kalandvágy is van ebben, meg lehetőséggel élnek, tehát jönnek hozzánk is, és de nem csak így a Kárpát-medencéből, hanem mit tudom, Japánból, Amerikából, máshonnan is fiatalok, és hát önzetlenül tényleg úgy tűnik felkínálják a segítségüket, és például van egy japán fiatal ember, eljött egy hétre, most negyedik éven állunk van, és tényleg örömét leli ebben munkába. Tehát én azt gondolom, hogy ez keresés, tehát hogy feladatot, célt, ért emberhez méltó életet keresnek az emberek, tehát valami olyasmit, amiért érdemes reggel felkelni, és este lefeküdni, és... De talán egy történetet elmondok, akkor lehet a kedves hallgatóknak érthetőbb lesz, hogy eljöttek, minden ősszel jönnek motorosok hozzánk, 4-500 motoros, hát ugye ilyen nehéz, kemény, nagy, 1000 köbcenti fölötti motorokkal, meg... Tehát, na, akkor mindig bemegyünk a templomba, ott vannak a gyerekeink, kacagnak, nem tudom, kis műsort adunk, a gyerekek adnak elé, hát egy pár szót én is szólok, ők is énekelnek, elénekelték a mutka a Mici Mackót, mármint a motoros, tehát egy olyan bájos, jókedvű hangulat volt, és utána odajön egy férfi az egyik könyvem, és azt mondja, dedikálja, és írjon bele a világ legrosszabb emberének, és hát mondom, hogy hát most én mitől lett maga hirtelen ilyen rossz ember, nem? Azt mondja, az nézzem meg azt a kislányt, azt a 4 éves kislányt, ott ült a templomba, a padban mellette, hozzabújt, és azt mondja, úgy érezte, hogy hát a mostanig az élete tévúton járt, hogy önző volt, hogy neki nincs gyereke. Most döbbent rá, hogy ott az a kislány megfogta a puha meleg kis kacsolyával az ő kezét. Férfiai ösztönök úgy felébredtek. Hát mondta, én ilyet azért nem írok, és írtam valamit, és eltelik 2 hét, és kapok egy levelet, egy hölgy azt mondja, hogy ő szeretné ennek a kislánynak az évi költségeire elküldeni a pénzt, és nem tudom miféle. Na, és akkor kiderült, hogy hát ez a férfi hazament, vette egy hatalmas 50 szál rózsából álló nagy csokrot, letérjelt a feleség, az élettárs elé, megkérte a kezét, megmutatta azt a kislányt, hogy szüljél nekem egy ilyen gyereket, de ne egyet, inkább 10-et. Hogy mondjam, tehát, hogy én azt gondolom, hogy igen, az emberek keresnek, és felülnek a motrukra, és elindulnak, és zörgetnek, és hát ennek a férfinak azért így sokat jelentett az, hogy az a gyerek ránézett.
Család lett belőle?
Igen.
Mert egyszer elmentek?
Mert az a kislány ránézett, és már rájött arra, hogy hát ő bejárt a Fülöp-szigeteket, és nem tudom, mekkora területeket, és mi mindent látott, de tehát az, hogy neked legyél egy saját gyereked, aki szeretettel hozzád bújik, aki ott szuszog-muszog melletted, hihetetlen nagy élmény tud lenni.
Hogy mert ebbe annak idején belevágni? Mert a történetet azt ismerem, kezébe nyomtak egy gyereket, de 100-ból 99 ember utána szaladt volna az anyának, és visszaadta volna, vagy bevitte volna valami intézménybe. De hogy magával vigye, az nem fordulhatott volna elő.
Na mondjuk a legislegelső olyan gyerek, aki tényleg az utcáról jött, akiről semmit nem tudtam, tehát, hogy mondjam, az egy, hát egy róma származású kislány volt, még 94-3-ban valami akkoriban volt a kis szorván kollégium szerűségünk, amely szociális célokat szolgált, de ott minden gyereknek tudtam hát voltak papírjai, rokonai, valami hasonló, de akkor hát ez a kislányt egy néni hozta, mondta az állomásba, találta, és elhozta nekem, és akkor hát mondta, ezt maga találta, magáé, vigye haza. Hát azt mondja, hogy elhagyja a férje haza, visz. Hát mondom, engem meg a püspök fog elhajtani, meg a hatóság, hogyha én ilyen, hogy mondjam, papír nélkül, és hát kifia, kibórja, semmit nem tudunk róla, hogy fogadjam be. Na, hát vigyel rendőrségre. Déni nagyon rossz néven vette, hogy én ilyeneket mondok neki, és hát lejjük, mondtam, hogy kezdődik a szentmise, menjen, üljön le a padba, és én hát imádkozok, hát ha jó Isten megvilágosítsa maga agyát, hogy mit kell ezzel a kislánnyal tenni. Na, és akkor nekem olyan mellbevágás volt, mert ugye aznapra az evangélium, amit fel kellett olvasni, hát az volt, aki egyet is a legkisebbek közül befogad, az engem fogad be. És akkor hát úgy elgondolkoztam, hát igen, hát a nagy szenteknek olyan jó nagy látomásaik vannak. Hát egy ilyen magamfajta székely góbi pap mit vár el az Istentől? Hát egy ilyen cigánpurdi formájában kopogtatott be hozzám a jó Isten, és miért affektálnák, vagy válogatnák? Hát ez van, hát legyen áldott az Úr neve, és akkor hát a, gondoltam magamba, hát a mise végén visszajön, akkor majd befogadom, és hát vissza is jött, és fel is vitte ugye a konyhára, a szakásnő mondta, hogy ez elég büdös, hát mondta, akkor meg kell fürdetni, és akkor tényleg, mikor jól megfürdették, saját rendbe rakták, szépen felöltöztették, hát olyan csodálatos szép kislány volt, hogy öröm volt ránézni, és akkor tehát ő volt az első ilyen gyerek, mert végül is, tehát meg kell ezt is tanulni, hogy ilyenkor a hatósággal hogy kell eljárni, meg a hatósági orvost kihívni, hogy megállapítsa hány éves, meg szóval elég komplikált papírokat szerezni egy gyereknek, tehát mint hogyha a bürokrácia azért nálunk is elég szépen fejlett, de végül is el lehet ezeket a dolgokat mind intézni, és akkor hát ő volt az első ilyen gyerekünk.
És utána híre ment, és hozták?
Utána úgy volt, hogy azért paptársak, mások is, tehát megtudták, hogy az egyik paptársam felhívott, hogy a pásztorok hazavitték ősszel a juhokat, és hozzahoztak egy gyereket. Az egyik pásztor, ugye felesége nem volt, vagy meghalt, és akkor ő verekedésbe keveredett, és elmenekült, és keresi a rendőrség, és a gyerekét, hát hova vigyék? Elvitték a plébániára. Most a plébánia mit csinál? Elküldte hozzám. És akkor, hát reggel ott volt két gyerek. Nos, hát egy levél, hogy az volt a levélben, bölcs belátásodra bízom, mit csinálsz ezekkel a gyerekekkel, de nekem ide leküld vissza. Nos, akkor hát felhívom a kollégát, és mondom, tehát egyről volt szó, és azt mondja, nem tudok az akcióról, hát mondom, miért? Hát egyet fizetsz, kettőt kap. Hát mondom, egyet sem fizettem, azt az egyházban az így van, tehát nagy lelkűek vagyunk, de hát hogy mondjam, vagy, de most persze ezt mindig utána a hivatalos közegekhez az ember elmegy, tehát Romániában is van gyermekvédelem, meg hasonló, csak sajnos ottan legalábbis a 90-es években, de most is van, tehát több volt az ilyen koldus gyerek, vagy bajba lévő gyerek, tehát hogy na most anyák jöttek, vagy nénik hívtak fel, hogy vásárhelyről sose felejtem egy hölgy, az már így több gyereknek is utána járt, azt mondja, Csaba testvét, nagy baj van vásárhely, és mondom, hány az a baj, és azt mondja, kettős, mekkorák azok a bajok, és azt mondja, hát a középső az ötödikes, tehát egy bajból illett három gyerek nekem, tehát hogy mondjam, na. De ha az ember megnézi ezeket a gyerekeket, ezek ugyanolyan gyerekek, mint bárki más, és igazán nagy élmény tehát őket segíteni. Tehát én amitre szeretném biztatni a kedves rádióhallgatókat, az, hogy hát ott a környezetünkben merjünk nyitani az ilyen emberek felé. Persze óvatosan és szépen, és hogy nehogy valami visszaélésnek legyünk a tagjait, gyámhatósággal egyeztetve, de olyan jó lenne egy-egy ilyen sodródó, bajba lévő családot segíteni. Tehát én látom, hogy például olyan ilyen családoknak különféle rendezvényeket szervezünk, tehát hogy mit tudom én, múltkor, hogy kenyérsütés, tehát hogy mondjam, tehát a legellemibb konyhai művészetekből is nem árt nekik tanácsot adni, vagy hogy kell beosztani a pénzt, vagy tehát hogy ne jusson, tehát a prevenció, tehát ne jusson oda, hogy a család darabjaira hújjon. Tehát a Szent Ferenc Alapítvány egyik nagyon fontos munkája, pont ez a napközi otthonos rendszer, tehát olyan családok, amelyek már nagyon a késélén járnak, hát azoknak a gyerekeiket fogadjuk be, és akkor ott a nálunk enni kapnak, ruhát kapnak, tanszert kapnak, foglalkozunk velük, megjelenünk, tanulunk velük, szabadidőprogramot szervezünk, és esténként hazamennek a családhoz. Tehát kvázi a szülői funkciónak bizonyos részeit átvállaljuk. Tehát ugye a fogorvos is nem azzal kezd egyből kiúzza a fogunkat, hanem lehet, hogy csak töm, vagy egy koronát rak rá, vagy mint nem tudom. Most ugyanígy én is úgy gondolom a gyermekvédelemnek, tehát ez a része nagyon-nagyon fontos lenne, hogy, és ez egy bejárást is enged a családhoz, tehát akkor hetente, havonta szülői értekezleteket tartunk, ami abból áll, hogy megtanítsuk mit, egy pánkot, vagy egy bájglit elkészíteni, vagy hát kompótot teszünk össze közösen, tehát hogy igen, a szülők jöjjenek be, és akkor hát együtt most akkor a kis befőttet valamit csináljunk, és ez persze azt mondja, jöjjön, hogy segítsen a gyerekeknek, de hát a fő cél az, hogy őt magát megtanítsuk, azt, hogy most előre megmossuk a kezünket, hogy mostan kifertőtlenítsük azt az üveget, hogy most megpucoljuk a gyümölcset, szóval kis dolog, de tehát, hogyha valaki úgy nőtt fel az iskolába, csak elméleti képzést kapott, és kikerül az életbe, akkor ő sajnos már csak a Tesco-ból tud élni.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Bőte Csaba Ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, az Aréna vendége.